Mourinho. Hallható www.civilradio.hu. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krausz Tivadar. Végtelen kulturális magazin.
Úgy érzem, elnyel a világ. Homályosan látok, mintha ködös, sötét, szürke. Ez rémálom, ami hagymaszaggal jár. Mert zsidó vagyok, és számukra nem számítottam embernek. Ki akartak értani minket? Tehervagomba zártak engem és a családomat, valamint másokat a gettóból. Miért? Mi tártottunk neki? Ezt a kérdést tettem fel apámnak egy évvel ezelőtt. Mi tártottunk, hogy ennyire gyűlölnek? Apa, hol vagy most? Szeretlek. Minket kicsinnyé és jelentéktelenné tettek, kevesebbnek tartanak bennünket embereknél. Köncsebb gördül le az arcomon, aztán még egy-egy apának és anyának. Meglep, hogy még képes vagyok sírni. Hogy még mindig vannak érzéseim. Hogy még mindig élek. Csak ne apára és anyára gondolj, valami másra. A pokol, Auschwitz. Hogyan élhettem túl? Miért én? Miért éppen én? Hol vannak a többiek? Azt hiszem füst, felhők, ég, éter, semmi. Már nincsenek. Voltak és már nincsenek. Arcok, mint szellemek. Árnyak, fantomok. Mindez történelem lesz. Egykor az emberek ezt fogják mesélni. Én nem teszem. Számomra ez nem történelem. Ami megtörtént, az számomra valóság. Valóság. Amíg élek, emlékezni fogok rájuk. Azokra az emberekre, akiket a történelem szele a levegőbe fújt. Mert a kreatórium tüze füsté változtatta őket. A felszabadulás számomra nem jelent örömöt. Miért éppen én? Mindig bűnösnek fogom érezni magam, hogy túléltem. A pokol. Auschwitz. Sosem múlik el az üresség érzet, soha. Az üresség bennem él, mint azok az arcok, akik már nincsenek, azok a szemek, amik már nem látnak. Családom hamvaira gondolok. Nem tesz szabaddá a szabadulás, sosem leszek szabad. Egy részem mindig fogoly marad, bármilyen messze leszek is a tábortól. Most már tudom. Mégis folytatni fogom az életemet, a heves bűntudat fájdalmával küzdve, hogy életben maradt.
Egy nagyon izgalmas könyv jelenik meg mostanában, ami egy olyan korba visz bennünket vissza, amiről nem annyira szívesen beszélünk már. Sőt, hihetetlenül aktuálissá vált ez a könyv, mert hogy olyan mértékű antiszemitizmussal találkozom az utóbbi időben, meg olyan sokszor tagadják a holokausztot, hogy érdemes beszélni róla. Nagyanyám könnyebb álmot ígér nő és orstalanság címmel jelenik meg, Sher Robert könyve, ami nagymamájának a története, nagymamájának a naplója, aki végigélte Auschwitzot, aztán visszakerült az akkor már Romániában lévő saját kisvárosába, falujába, és ott aztán elkezdett egy karrierpályát építeni, teljesen váratlanul férjhez ment, gyerekei és unokái lettek, akiknek elmeséli a történetét. Olyan gyönyörűen mesél, olyan gyönyörűen ugrál az időben, hogy teljes mértékben megdöbbentem, amikor ezt olvastam, és kiderült, hogy ez tulajdonképpen egy házi használatra szánt mű. Akivel erről beszélgetek, a Sher Robert, szeretettel köszöntelek.
Jó napot kívánok!
Ugye ez a könyv nem születhetett volna meg anélkül, hogy a nagymamát hazakerüljön Auschwitzból, végül is sikerüljön feldolgozni legalább olyan szinten azt a traumát, ami az egész életét meghatározta, hogy képes legyen normális életet élni, családot alapítani, és aztán valamiért úgy gondolta, hogy ezt meg kell osztani az unokáival. Számomra ez azt jelenti, hogy talán ti a gyerekkorotokban azért olyan sokat erről nem hallottatok, hogyha erről egy külön könyvet vagy egy külön naplót kellett írni.
Épp nem így van, mert apámnak nem mesélt semmit, majdnem semmit nem tudott, és nem az apám és a nagyanyám nem mesélt neki semmit, de nekem és öcsémnek, Gábrielnek már nagyon korán kezdett mesélni. És valahol olvastam is, hogy ez pszichológiában, ilyen holokauszt pszichológiában ismert dolog, hogy az első generációnak nem mesélnek semmit, és azután meg mesélnek. És ez nagyanyámnak én mondtam, tehát mindig beszélt erről, de mondtam neki már mikor 80 éves, már több mint 80 éves volt, hogy írja is le. És leírta, és ez a részben is van a könyvben.
Akkor mesélj egy kicsit a gyerekkorodról. Ugye ez a történet minden szálon Nagy Károlyhoz kötődik. Te is onnan indultál?
Igen, én Nagy Károlyban születtem. Igen, de nem a kastélyban, hanem a kórházban, akkor előtt ebbe az időszakban már a kórházban születtek a gyerekek, azelőtt még a házban, mint Kafka Margit, mondjuk, akinek ott van a háza, ők még a házban, az még uribb volt. De igen, ott születtem, és 7 éves koromig voltam a szüleimmel ott, és azután elkerültünk Nagybányára, és azután Izraelbe. Igen.
És most Magyarországon beszélgetünk, mert most már itt élsz újra.
Igen. Igen, most visszajöttem 2,5 évvel ezelőtt jöttem vissza Németországból, ahol 19 évig laktam.
Ugye azt mondtad, hogy nektek nagyon sokat mesélt a nagymamátok, 7 éves korodig éltetek Nagy Károlyban a nagymamával. Mennyire gyakran találkoztál, amikor már elutaztatok, mennyire tartottátok a kapcsolatot? Tehát, hogy volt lehetősége nektek sokat mesélni erről?
Igen, hát mikor Nagybányán laktunk, akkor az öcsémmel minden nyáron ott voltunk, a nyári vakációt ott töltöttük. És mikor kimentünk 1985-ben Izraelbe, akkor már a nagyapám és a nagyanyám 1986-ban már jöttek utánunk, úgyhogy, és ott laktak mellettünk, tehát mindig ott volt az életemben.
Gyakorlatilag ez a könyv a naplónak a feldolgozása. Aki elolvassa majd a könyved, az látja, hogy maga a napló is ott van hihetetlenül szép kézírással, fantasztikusan olvashatóan. Mennyit dolgoztál azzal, hogy ezt nyomdába, nyomdjára alkalmassá tedd, mert tulajdonképpen a napló részletei azok egy az egyben is megjelennek a könyvben.
Igen. Hát ezt lefordítottam németre, és azután visszafordítottam magyarra, és akkor ez jó abból a szempontból nézve, hogy mindig át lehet egy kicsit dolgozva, és akkor egy kicsit így olvasabb. Az embernek könnyebb olvasni, és mindig arra gondoltam, hogy minél könnyebb, és akkor kiszedtem dolgokat, amelyek nem voltak annyira olvashatók, és próbáltam úgy csinálni, hogy minél, hogy folyjon.
Nekem a könyve egyébként az volt a ha nem is megdöbbentőbb, de egy ilyen mellbevágó élmény volt az, hogy mennyire őszinte ez a könyv. Egyrészt nem akar semmit megmutatni, semmit nem akar úgy megtanítani nekem, hanem egész egyszerűen csak elmeséli, ugyanazzal azzal a hidegséggel, ami így néha elveszi ennek az élét, de közben meg annyira mélyen megérint, hogy az ember ennyire el tudja veszíteni az érzéseit egy olyan helyzetben, ami kívülről egy sírnivaló helyzet. Tehát én nem találkoztam még ilyennel, nem véletlenül is Orstalanság, ugye Kertész Imre könyvére utalva, de gyakorlatilag, amikor te egy a saját nagymamádnak ezeket a történeteit olvastad, akkor te ezt hogy élted meg? Mert ugye más, amikor ott ül a nagyi és mesél neked.
Igen, de sokszor voltak részek, amiket sokszor hallottam, és voltak újabb dolgok, és voltak olyanok is, amelyek nem voltak annyira érdekesek, mondjuk ilyen szomszédokról, vagy emberekről, aki másnak sokat nem mond, azért inkább nekem írta és az öcsémnek, és azért próbáltam a dolgokat kivenni, és átadni, amelyek érdekesebbek lehetnek az embereknek, akik nem ismerik mondjuk ezeket az embereket.
Rögtön az elején van egy olyan részlet, amikor leszállnak a vagonokból, és akkor elmennek kopasz nők mellett, csontsoványra fajott nők mellett, és akkor azt mondják nekik, hogy dobáljatok be mindent, mert úgyis elveszik tőletek, és akkor az a belső reakció, hogy hát azért milyen ügyesek ezek a németek, hogy ezeket a bolondokat így külön zárták. Tehát maga az az első élmény, amit ha az ember egyáltalán így utólag magának bevall, ez borzasztó nehéz lehet. Így kívülről átérni azt, hogy milyen szinten nincs az ember felkészülve arra, hogy vele bármi megtörténhet, hogy egy olyan rendszerbe kerül, ami még a fantáziáját is felülmúlja, ez számomra egészen megdöbbentő volt, és az a fajta ilyen kendőzetlen őszinteség, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy az ember tényleg egy kicsit kívül maradjon, de közben megdöbbenjen és elgondolkodjon. Neked mennyire határozta meg az életedet egyébként, hogy te gyerekkorodtól kezdve ezekben a történetekben nőttél fel? Ez mennyire tett téged fogékonyabbá a világ iránt, vagy fogékonyabbá azokra a helyzetekre, amikben ott lehet ez a veszély, hogy csilingel az ember fejében, hogy aha, akkor lehet, hogy ezt a több szempontból érdemes megnézni?
Érdekes kérdés. Igen, ezen jó lenne elgondolkozni kicsit. Igen, hát én ebbe születtem bele, már kicsi korom óta mesélte ezeket a dolgokat, úgyhogy én nem is ismerek semmi mást, és hogy mennyire hatott ez ezekre a későbbi dolgokra az életem. Hát biztos nyíltabb az ember, és elfogad másokat, de ez tudat alatt lehet, hogy így működik. De igen. Túl jó a kérdés, a válasz kevésbé, de nem tudom pontosan, hogy... De minden esetre ebbe születtem bele, mert már kicsi korom óta mindig tudtam, hogy ezek a dolgok történtek, és zsidóság, és lágerek, és Auschwitz, tehát ez mindig megvolt. És az az érdekes, hogy... Végül is Németországba kerültem ki, tehát ez is érdekes most megfigyelni Magyarországról nézve, hogy Izraelből épp Németországba mentem, persze más dolgok érdekeltek akkor, de most innén és mostantól nézve azért érdekes, hogy 18 évet laktam Izraelben, és 19-et Németországban, Tübingenben, egy nagyon szép város, és most ki tudja, lehet 20 évig fogok itt lakni Magyarországon, 18-19, meglátjuk, hogy hogy alakul. De minden esetre jó itthon lenni.
Gondolom, hogy ezekkel a történetekkel, meg ugye, ahogy a nagymamát könyvében is olvashatjuk, mindig nagyon erősen őrizte a zsidó identitását, zsidó hitét, sőt, miután hazakerült, nagyon érzékenyé is vált mindenfajta ilyen minimális megnyilvánulásra, diszkriminációra. Úgyhogy gondolom, hogy ti is így nőtetek fel, hogy egy nagyon erős zsidó identitással.
Nem.
Nem? Ez érdekes.
Épp, hogy nem, mert visszajött és vallásos családból származott, de elvesztette a hitét, tehát, és akkor inkább benne éltünk, akkor kommunizmus volt, és akkor elkezdett disznóhúst is enni, amiután visszament, és akkor apám csak disznóhúst teszik, nem szereti a csirkét, vagy ilyesmi, aminek szárnya van, ő nem eszi, mert nagyanyám megölte a kakast, és akkor apám tehát csak disznóhúst eszik, amit tehát nála az a kóser. Az. Tehát minden megfordult valamennyire, és nem, a vallás egyáltalán semmi. Nem
na, akkor nézzük, hogy te hogy kerültél egyáltalán Izraelbe, tehát hogy akkor mitől vált ez benne tudatosan?
Igen, Izraelben ott egy kicsit 12 éves voltam, szüleimmel persze és öcsémmel mentünk ki, és akkor nagyanyám és nagyapám egy évvel később jöttek. És ott persze minden más volt, mint az Izrael, az nem Európa, hogy mondják, teljesen más kultúra, és akkor meg kellett tanulni a nyelvet, de hát egy gyereknek könnyebben megy, persze a magyar akcentus megmaradt, tehát... De mindig, tehát én mindig az vagyok, aki nem vagyok. És akkor persze Izraelben más volt, de a vallás nem játszott semmi szerepet igazából az életünkben.
Azt mondod, hogy Izraelben más volt. Mennyire más Európában, Romániában, Izraelben, és aztán majd Németországban zsidónak lenni, aztán majd ide jöttél Magyarországra. Tehát nyilván mindenhol más.
Hát igen, de én mindig az vagyok, aki nem vagyok, mert anyám magyar, és apám zsidó, és a zsidók meg úgy vélik, hogy hogyha az anya nem zsidó, akkor én sem vagyok zsidó, tehát azért mondom, hogy mindig. Sose vagyok az, aki... Tehát mindig egy kicsit, és akkor ez is egy ilyen szempontokból mindig könnyed nekem az embereket megérteni lehet, mert nehéz nekem így skatujába tenni az embereket, mert mindig van az emberekben valami érdekes, amelyik épp nem az, ami kéne, hogy legyen, vagy a valóság más, mint ahogy kinéz. És akkor Izraelben az persze nehéz volt, mert ott is nagy a rasszizmus, és nagyon nézik ki az anyát, tehát már az... És akkor ez furcsa volt, mert Romániában ilyen dolgok nem voltak, ott a vallás nem volt fontos, és sose éreztem rasszizmus, de Izraelben igen. Ott
tapasztaltad meg, milyen
igen,
másnak
igen,
tenni.
Ez érdekes, hogy minden úgy fordítva van, mint gondolná az ember. És akkor ott igen volt, mert ott érde igen az anyád, és akkor pláne, hogy az anyám nem volt, lehet, hogyha az anyám zsidó lett volna, akkor, de így, mert úgy itt érkeznek, hogy mi az ember, az anya után, és az anyám meg magyar.
És aztán elkerültél Németországba, illetve tudatosan elmentél Németországba.
Igen.
Miért Németországot választottál?
Mert Hölderlin miatt kerültem Tübingenben, Hajfán tanultam a filozófiát, tanultam németül, az egyetemen kezdtem el tanulni, és egy hónapig voltam Tübingenben, mivel Hölderlin volt a kedvencem, és persze Schelling és Hegel, én egy romantikus típus vagyok, és idealista, tehát most nem a
fel. Az nem állt egyébként a mai világban szerintem.
Igen. Hát de van, aki úgy érti, hogy a felegekbe élek, de én szerintem teljesen itt vagyok a valahol. Na jó, lehet, hogy nem teljesen. A felegekbe, hát igen, próbálok a felegekbe élni, lehet ez így mondva. És ezért ment, és volt, és ottan találkoztam a tanárommal, aki lett, aki egy világhírű filozófus, és semmi más nem akartam, csak hogy a városomba kerüljek vissza Tübingenbe, és 19 évig ott is éltem. Nem is gondoltam volna, hogy elkerülök onnan valaha, mert az volt a város, amiket én választottam. Az volt az első. Voltam sok helyen a világszerte is. De ez volt az a város, ahol éreztem, hogy ez az én városom.
És mivel foglalkoztál? Mert ugye filozófusként mentél oda.
Igen. Hát igen, azért is lettem filozófus, mert én a semmit szeretem. Én egy semmitevő vagyok. Jaj, most ez lehet magyarul, nem hangzik olyan. Ja, semmi nyelven nem hangzik olyan. De igen, ez a kínai wu-wei. Tehát semmit tenni, wei wu wei, és hogyha csinál is az ember valamit, akkor úgy csinálja, mint hogyha nem csinálna semmit. És a filozófia van legközelebb ehhez, azért húztam minél tovább ezt a fajta tettet, majdnem mondta. Ezért nem tettem semmit, és a filozófia áll ehhez a legközelebb, és akkor húztam, ameddig lehetett. És a végén meg német író lett belőlem.
Milyen témákról írtál? Tehát, hogy mi az, amivel foglalkozol, mi az, ami foglalkoztatott téged?
Igen, hát az első könyvem az a Szuszita illata, amik már le lett fordítva magyarra, de még nem jelent meg. Az puppos tevékről szól, és egy izraeli autorról van egy ilyen legenda, hogy ami igazából valóság, csak nehéz elhinni, hogy a tevék megeszik ezt az autót, amik úgy kell elképzelni, mint egy trabant úgy néz ki, és ilyen kartonból van, ilyen papírból volt csinálva, ilyen préselt papír, és nagyon szeretik a tevék ezt az autót, és akkor felfalták. Tehát ilyen vicces, vicces novellák, sztorik Izraelről, ez is mondjuk Richard Wagnert, mikor Tel Avivba volt. Tehát ilyen vicces sztorik, és ledobták ott, volt egy Daniel Birenbaum zenész, és akkor ott olyan ledobták az emberek tojással, és ilyen dolgok. Tehát ilyen vicces dolgok. Már alig már rég volt, igen, köszönöm a kérdést, de visszajönnek ilyen régebbi.
Három nyelvű vagy egyébként?
Hát,
mindegyikén egyformán? Öt?
Hát magyar az anyanyelvem, és mindig is ez volt az álmom, hogy magyarul írjak, és ez meg is történt 2023 végén. Elkezdtem így írogatni, és akkor mivel Romániában voltam, akkor románul is tudok, és akkor angol, héber és német. Francia megmentett engem az iskolában, mert majdnem megbuktam. Nem, igen, hát ahogy mondtam, a wu-wei semmit se tenni, az iskolában azért nem tetszett.
Ez már korán elindult.
Igen. Ezt
tehát
csak
a hobbitusodhoz kerestél egy filozófiát.
Igen. És ez mindig van, aki lustának nevezi ezt, de én szerintem ez teljesen nem, ez ilyen filozófikus valami. Miért tenni valamit, ha lehet nem tenni? Ja, nem, ez se hangzik a legjobb. De minden esetre az iskolában majdnem megbuktam, és akkor, de francia, mivel Izraelben ilyen más betűkkel, héber betűkkel írnak, hieroglifákkal, és akkor a latin betűket nem nagyon ismertik, azt én meg ismertem, és akkor és francia hasonlít a románnal, úgyhogy ott szerencsére nem kellett tanulnom egyáltalán. És akkor mondták, ja igen, meg kéne bukjál, de hát franciában olyan jól vagy. És mondtam, merci. És akkor jött a pupos teve, és majdnem felfalta az autót, amely kint állt. Na jó, ez csak egy új novellára.
Ugye azért ez a nem tevékenység az eredményezett néhány könyvet már az életedben, szóval azért ennek vannak eredményei.
Igen.
És ugye pont a próza az, amihez azt mondják, hogy hát kell az ihlet, de leginkább a türelem meg a kitartás kell a prózaíráshoz, nem olyan, mint a vers, ami ihlet, és akkor egy rövid verset utána papírra lehet vetni, nem tudom én, több hetes, több hónapos gondolkodás után. Szóval azért ez a nem tevékenység is elég eredményesen működik nálad.
És hát igen, mert úgy írom, mint a verseket.
Ez nem rossz módszer. Igen.
Így, hogy így most bejött, hogy úgy próbálom írni, mint a verseket, hogy így folyjon valamennyire. Igen. Ezzel még el kell gondolkoznom. Hát, nagyon keveset tud az ember. Majd valamikor bejön valami jó ötlet, ki tudja. Igen, ezen el kell, van sok dolog, amit most beszélünk, és el kéne gondolkoznom. Igen.
Hát majd a nem tevékenység időszakában.
Igen, hát igen, remélem akad sok olyan.
Vagy ha visszatérünk most egy kicsit a könyvhez, akkor mondtad, hogy először lefordítottad a nagymamád naplóját németre, meg is jelent?
Igen, az inkább a gettóról szól, tehát ez épp a gettó után, és ott sok rész van azelőtt, amikor kicsi gyerek volt, és mire emlékszik, a nagyszülők, és azután a gettó, és akkor van egy pár dolog a lágerről is, de hát inkább ami azelőtt volt. És ez a lágerek, és ami azután volt.
Igen. És annak milyen volt a fogadtatása?
Igen, az inkább ilyen szakkönyvnek kell elképzelni, azért, de jól fogadták, és soknak nagyon tetszett, de azért én nem vagyok megelégedve vele abból a szempontból, hogy ilyen szakkönyv lett, és lehetett volna valami más, tehát amilyen ez, ami most jön magyarul, ez most ezzel meg vagyok elégedve.
Amiről most beszélgetünk, ez szép irodalom. Tehát gyakorlatilag ez olvasmányos történetek vannak benne, megviselő történetek vannak benne, és egy kicsikét visszatérnék magához a könyvhöz már, mert olyan részletek vannak, és olyan részeket tárgyal. Egyrészt, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy női szempontú könyv.
Igen.
Tehát amiket olvasunk, azok általában férfiak visszaemlékezései, vagy valamiféle elemzései, riportok. Ez pedig kifejezetten egy női szempontú könyv, ami abban is megjelenik, hogy felhozza a női szexualitást, a női test reakcióját, a menstruáció elmaradását, amiről nem nagyon olvasunk, vagy ha olvasunk, akkor, ahogy az előbb mondtad, inkább ilyen szakmai jellegű történészeknek szempontjából, de nem egy szép irodalmi visszaemlékezésben, ami egész egyszerűen egy teljesen más szempontból mutatja meg ezeket a lágereket, még az emberi kapcsolatokat is egy más szempontból látjuk, mint amikor például olvasuk a sorstalanságot.
Igen, de az is egy férfi
szempont. Az is egy férfi szempontú könyv.
Igen,
mert hát egy férfi szemével látja a valóságot, a sajátját.
Én is úgy szoktam, de most, de én mivel megtaláltam a női szempontot saját magamba, akkor érdekes így ezekhez a dolgokhoz viszonyulni. És persze érdekes volt a nagyanyámmal is ezt átélni, és persze, ahogy mondtam, mesélt erről, de persze, amikor fordítottam, írtam, tehát, és sokszor persze könnyeztem is, meg kell mondjam, igen, ez a női szempont, a szememből csorgott a könyv. Tehát nem volt könnyű ebből a szempontból, tehát, és igen. Azért én szerintem is ez érdekes, mert egy kicsit más. Más, de a valósághoz valahogy nagyon illik.
Nálunk is ugye vannak családi legendáriumok, nyilván ennek nagy része benne volt a családi legendáriumban nálatok, biztos egy része nem, mert hiszen az ember nem mindent beszél meg például az unokáival, vagy nem úgy jut eszébe, amikor ezt olvastad, akkor így tépett fel benned olyan dolgokat, amik